Jó napot kívánok! Önök az Inforádio Aréna című műsorát hallják. Én Ignát Márk vagyok, mai vendégünk pedig Hegedűs Katalina, a Semmelweis Egyetem egyetemi docense, Magatartástudományi Intézetének oktatója. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye halottak napja minden szentek előtt vagyunk közvetlenül. Ilyenkor nyilván adódik alkalom arra, hogy az ember elgondolkozzon magáról, a halálról is, emlékezzen a hozzátartozóiról, esetleg a saját helyzetéről is másképp gondolkodjon. Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor nagyon sok minden eszembe jutott, és egyrésztről az volt a hozzáállásom, hogy hát erről rengeteget lehet beszélni, ez egy elképesztően szerteágazó dolog, nagyon sok területe van. A másik, meg ami jött, az az, hogy lehet, hogy pontosan ugyanemiatt nagyon nehéz is róla beszélni, már csak azért is, mert hogy tulajdonképpen az emberi életben talán ez az egyetlen teljesen biztos dolog. Ugye van is ez a szófordulat, hogy halálbiztos. Ehhez képest, hogyha a tudomány oldaláról nézzük, akkor általában az emberi ismeretek mögött, mellett, előtt mindig van valamiféle tapasztalás vagy tapasztalat. És hogy a legbiztosabb dologról nem tudunk tapasztalati úton ismeretet szerezni. Hogy ez egy nagyon érdekes területe szerintem ennek, mit gondol erről?
Hát azért sem tudunk tapasztalatot szerezni, mert az emberek többsége kórházba hal meg, tehát nem látjuk. Most itt nem is a saját tapasztalatról van szó, hanem arról, hogy mit látunk magunk körül, hogy évszázadokkal ezelőtt, vagy még akár 50 évvel ezelőtt is az emberek otthon haltak meg. Tulajdonképpen a II. Világháború után volt egy nagy fordulat, hogy kórházakba kerültek, és a következő nemzedékek nem láttak meghalni senkit, ami azelőtt természetes volt. Tehát, hogy volt valami tapasztalat, hogy hogyan halnak meg az emberek. És aztán utána egyre inkább bezárták ezt a témát, és a kórházakba egyre nehezebb volt bejutni. Most van egy nyitás, de hogy volt egy olyan hosszú időszak, 20-30 év, amikor például a gyerekek nem mehettek be elbúcsúzni a haldoklótól. Általában a gyerekeket elzárták a súlyos beteg elől, így aztán úgy nőttek föl, hogy nem volt semmi tapasztalatuk, hogy hogy történik ez. És hát évszázadokon keresztül mindenkinek természetes volt az előtt, hogy odajárulhattak, elbúcsúzhattak, sőt, ugye otthon is halt meg az illető. Otthon született, és otthon halt meg.
Ez mennyire befolyásolta a gyász feldolgozását?
Hát nagyon, nagyon befolyásolta, mert én több mint 30 éve foglalkozom gyászolókkal, és mindig azt szoktam tanácsolni, amikor esetleg olyan hozzátartozó keres meg, még nem halt meg a szerette, hogy mindenképpen legyen mellette az utolsó percekbe, ha megoldhatja. Mert van egy olyan közkeletű tévhit, hogy hát szeretném úgy megőrizni az emlékezetembe, amilyen volt, mikor még egészséges volt. De ez nem jó olyan szempontból, hogy a gyászfeldolgozást az segíti, hogyha végig tudjuk kísérni a folyamaton, az illetőt, látjuk, hogy meghalt, látjuk, hogy mi történik vele utána, ott üldögélünk még mellette egy darabig, tehát ez a tapasztalat, és ez abban a rítusban segít, hogy vége. Ha nem látom, például a COVID alatt ugye volt olyan, hogy nem lehetett látogatni a beteget, és kaptak végül is egy urnát. Ez tény volt. Hát ez borzasztóan megnehezítette. Nem hitték el az emberek, hogy meghalt.
Hogyha ezt veszük alapul, gyakorlatilag azt mondja, hogy az egy időben így működött. Tehát akkor, amikor otthon haltak meg az emberek, most meg már nem otthon halnak meg, és akkor tulajdonképpen ennek a különbségnek, vagy ennek a változásnak kívülről nézve legalábbis ez az oka. De hát ezt mi generáljuk a viselkedésünket, tehát attól, hogy más lett a szokás, és az emberek már nem otthon halnak meg, attól még ebben a gyász folyamatban ugyanúgy részt vehetnénk, ha akarnánk. De úgy tűnik, hogy a ez a körülmény, ez például ettől eltérít. Ez mondjuk azt erősíti, hogy mégiscsak van valamiféle távolságtartás, félelem, értetlenség a halállal szemben.
De hát ez eléggé nyilvánvaló, hogy a halál tabu az még mindig erős. Én azért az elmúlt 30 évben láttam bizonyos oldódást olyan szempontból, hogy például egyre többen halnak meg otthon, megint. Most lehet, hogy ez az átlag ember számára nem nyilvánvaló, de mi vezetünk statisztikákat például a hospice-on belül, hogy egyre több beteg haza kerül a család kérésére, vagy a beteg saját kérésére, és akkor ez az elkísérés meg tud valósulni, és nem alakul ki a tabu. Nyilván, aki retteg a haláltól, vagy a haldoklótól, az nem fogja hazavinni a szerettét. Tehát itt sajnos nem az fog számítani, hogy mit szeretne a haldokló, hanem az, hogy mit szeretne a hozzátartozó, ő esetleg nem akar szembesülni ezzel, hogy nem akarja őt látni, meghalni. Ilyen is van. De van olyan is, hogy igen, végig kíséri, hazaviszi, és mindent megtesz, hogy aztán később könnyebb legyen neki a gyász.
Azt lehet tudni, vagy arról lehet beszélni, hogy mi az oka ennek a halálfélelemnek? Tehát, hogy ilyenkor valójában mi munkál az emberben? Mert az erről van, aki úgy gondolkodik, hogy logikailag végigvíve ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miért félünk valamitől, amiben teljesen biztosak lehetünk, hogy eljön.
Hát tényleg ezen a filozófusok nagyon sokat gondolkoztak évezredeken keresztül, nem nagyon jutottunk tovább. Ugyanis mi például végeztünk az egyetemen kutatást, hogy tulajdonképpen mitől félünk, amit ön kérdez. És hát van egy ilyen kérdőív, ami most nem akarok nagyon belemenni, de 8 halálfélelem elemet különít el. És a leginkább attól félünk, nem csak mi itt Magyarországon, hanem a világban mindenütt, hogy elveszítjük a szeretteinket, illetve a szeretteink elveszítenek minket. A másik ilyen nagy félelem a korai haláltól. Tehát, hogy nem tudom beteljesíteni, ugye én már benne vagyok a korba, de a fiatalok leginkább ettől félnek, hogy nem tudják végigélni az életüket, vagy az, hogy fájdalmak, szenvedések közepette halnak meg. Tehát ez a 3 faktor az, ami legerősebben munkál. Ami engem illet, én például attól félek, hogy utána a semmi jön. Tehát, hogy persze, aki vallásos, nyilván hisz a túlvilágban, az egy megnyugvást adhat, de az, hogy megszűnik minden számomra, azt azért nehéz.
Jó, de hát ezt, hogyha most nyilván nem akarok kötekedni az eldát, erre meg lehet azt mondani, hogy ha semmi jön, akkor azt nem fogja tudni úgysem.
Természetesen. Hát ezt maga kérdezte, hogy mitől igen. félünk. Mm. Hát persze, lehetne ezt filozófiailag magyarázni, hogy akkor már én nem vagyok.
Mint igen, csak az, bocsánat, csak az, azért is kérdeztem így vissza, mert ugye megint oda jutottunk el, hogy valami olyasmitől félünk, amiről nem tudunk semmit. Tehát, hogy igazából a félelmeink nagy része az egy bizonytalanság. Nem tudjuk, hogy mikor halunk meg, nem tudjuk, hogy hogyan halunk meg, nem tudjuk, hogy fájni fog-e vagy nem, nem tudjuk, hogy mi van utána, tehát gyakorlatilag semmit nem tudunk, csak azt, hogy egyszer meghalunk.
Hát én azért picit vitatkoznék önnel, mert azért nagyon sokan halnak meg fájdalmak közepette.
Persze.
Tehát, hogy aki azt látta, hogy
de a hozzátartozó...
De előre nem tudhatjuk. De annak már eleve van egy szorongása ettől. De hát igen, tehát hogy ez a fajta félelem ezért van. Tehát, hogy bizonyos dolgokat azért látunk magunk körül, például ezt, hogy mondjuk valaki... A szeretteink közül fájdalmak közepette hal meg, vagy pedig túl korán hal meg, mert egy gyermek vagy egy fiatal felnőtt, amitől aztán elkezd szorongani a környezet, hogy velem is megtörténhet. Tehát, hogy ennyire azért nem valóban az a félelem, hogy utána nem jön semmi, tehát a megsemmisüléstől való félelem, ezt nem tudhatjuk. De bizonyos elemeket a halálfélelemből már előre tudunk azonosítani, és ebből aztán nagy szorongás sok vannak.
Végigkövetve a haldoklókat, van-e valódi különbség a között, hogy a haldokló azt gondolja a halálról, amit mondjuk ön, hogy utána nincs semmi, vagy pedig hisz valamiben, mennyországban, túlvilágban, reinkarnációban rengeteg lehetőség van ilyen szempontból. A haldoklás folyamatában ez megjelenik-e valahogy, és a segítést ezt hogyan befolyásolhatja?
Hát én onnan indítanám, hogy mindenképpen az hal meg könnyen, könnyebben, ezt mondatja velem a tapasztalat, aki mellett van valamilyen lelki segítő. Tehát nem feltétlenül pap, hanem bárki, aki foglalkozik az ő lelkével. Tehát ez lehet egy pszichológus, egy mentálhigiénés szakember, egy családtag, vagy egy önkéntes, tehát hogy ne legyen egyedül. Én ezt látom egy döntő szempontnak, hogy ne legyen magányos ebben az utolsó időszakban. Kicsit túlértékelik az én tapasztalatom szerint azt, hogy a vallás mennyire hoz megnyugvást. Tehát, hogy többször kísértem én is nagyon vallásos embereket, és azért azt nem mondanám, hogy ő bennük nem volt félelem, tehát volt bennük félelem, valamennyire szelídíti a halálfélelmet a vallás, de annál kevésbé, mint ahogy úgy az átlag ember gondolná.
Tehát az a kijelentés, hogy a halál a pillanatában mindenki hívő lesz, az azért így nem teljesen igaz, vagy nem ez a...
Hát erre nem tudok válaszolni, mert nyilván van, aki tapasztalt ilyet, van, aki az én tapasztalataim szerint van olyan is, hogy a hívő megtagadja az Istent, ahogy már halad előre a folyamatban, van olyan, aki hívő lesz, és van olyan, aki megmarad annak, aki volt. Tehát, hogy ez a nagy számok törvénye szerint mindenféle előfordul.
Segítő szempontból egy ilyen folyamatban mi lehet a segítség iránya, vagy mi az, amit ilyenkor megpróbál egy segítő pozícióból valaki elérni, vagy mi az, amit elérhet?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert ugye abból indultam ki, hogy legyen mellette valaki. Amivel most foglalkozunk néhány éve, ez a méltóságterápia kérdése, ami azt jelenti, hogy nagyon sok idős haldokló ember beszélni akar az életéről. Tehát ez ad megnyugvást és erőforrás számára. De soha senki nem hallgatja meg normális esetben, mert ugye mondtam, hogy sokszor a hozzátartozó sem vagy sincs jelen. Tehát a méltóságterápia lényege, hogy valaki leül a beteg mellé, van egy ilyen kérdéssor, ezt egy kanadai pszichiáter dolgozta ki, teljesen egyszerű kérdések. Milyen sikerei voltak az életben, mire büszke, milyen eredményeket tudna elmondani, mi az, amit hagyatkozna a családnak, tehát most nyilván nem anyagiakra gondolunk, és ezeket így végigkérdezni, és utána a beteg megkapja ezt egy dokumentumba, egy dossziéba, ugyanis a segítő leírja, tehát születik róla egy dokumentum, és aztán a család megkapja, mikor elhunyt. Tehát, hogy van lehetősége beszélni az életéről.
Jól értem, hogy ezek lehetőség szerint kizárólag pozitív dolgok, eredmények.
Nem, vannak benne a kérdések között, vannak ilyenek, hogy mi az, amit megbánt az életébe. Na most nyilván egy beteg annyit mond el az életéről, amit szeretne, hogy a utódai megtudjanak, mert lehet, hogy mit tudom én, nagy bűnöket követett el, de ugye ez nem gyónás, tehát ott egy önkéntes ül mellette, aki ezeket följegyzi. Tehát a lényeg az élet mérleg készítése. A méltóságterápiának ez a lényege, hogy az életéről beszélgetni vele, csak van egy ilyen szempontrendszer. És azt tapasztaltam, mert évekig kórházban is voltam, ahol csupa idős ember volt, tehát ilyen krónikus kórház, krónikus osztály, hogy erre van a legnagyobb igényük, hogy valaki meghallgassa őket. És ezt nagyon kevesen tudják megoldani egy kórházi körülményben, mert a nővérek agyonhajszoltak, mert tehát, hogy az önkéntesség mint olyan még nem elfogadott. Tehát a lényeg az, hogy ha ezt sikerülne megoldani, hogy el tudja mondani, amit szeretne az életéről, akkor meg azt tapasztaljuk, hogy megnyugszik, sőt, egy kicsit föl is élénkül, föléled, az élet minősége jobb lesz az utolsó napokban.
Én azt tapasztalom a környezetemben, hogy még ha valamilyen úton, módon próbál is a mondjuk akkor idős embernek, aki már úgy kénytelen, és szándékosan mondom ezt, hogy kénytelen, kelletlen, valamilyen módon szembenézni azzal, hogy le fog járni az ideje, hogy ez neki nagyon nehéz és nagyon szorongást szül akkor is, hogyha nincs halálos betegsége, és nem látja ennek a végét, és mondjuk 80 éves, és lehet, hogy még 15 évig fog élni. De az van benne, és attól szorong, hogy ugye innentől kezdve már ez nagyon, akár holnap is, vagy akár holnap után is. Ezt a szorongást, ezt hogyan lehet oldani, vagy ebben hogyan lehet segíteni az idős embereket?
Hát most van egy elég erős tendencia ugye az aktív idősödésre, ami szembe megy azzal a tendenciával, amit most ön mondott, hogy valaki elmúlt 80 éves, egyre inkább így befelé fordul, elkezd szorongani, na már mi fog jönni az életébe, jön a halál.
Meg már semminek nincs értelme.
Így van. Na most mindig csak az egyetemmel tudok jönni, hogy elindult egy ilyen jellegű mozgalom, és egyre több helyen van, hogy hogyan lehet mozgósítani ezeket az embereket. Most nem ilyen politikai dolgokra gondolok, hanem hogy hogyan lehet aktivizálni őket. És a hagyományos módszerek nem jönnek be, tehát az ilyen napközi, meg egyebek, szóval nem ilyen megszokott dolgokra gondolok, hanem például különböző mozgásformák kontrolláltan. Tehát, van neki egy mentora, mondjuk több idősnek, aki segít abba, hogy naponta X lépést tegyen meg. Azt persze lehet mérni a telefonon is, de hogy legyen egy kontroll. Tehát, hogy kimozduljon. Mit tudom én, olyan társasági, de ez főleg ilyen mozgásos elemekre épül, abból kiindulva, hogyha valaki mozog, a mentális állapota is sokkal jobb lesz. Tehát itt most 80 éves nem edzőterembe kergetünk, de hogy a séta, a kirándulás, természetbe való jelenlét, tehát hogy ezek azok, ami úgy tűnik, hogy föl tudja üdíteni az embert, és ki vonni ebből a teljes pessimizmusból. Megjegyzem, az idősek nagy része sajnos belesüpped a depresszióba, és ezt valamilyen módon természetesnek hiszi a környezet, hogy hát aki öreg, az már ilyen reménytelen. Nem, ez nem igaz. Én magamból indulok, hiszen én is idős vagyok. Hát egyrészt az, hogy mindig kell valami szellemi tevékenységet is találni, például nyelvet tanulni, vagy számtalan ismerősöm most kezdett el zenét tanulni például. És mivel foglalkozom mentálhigiénés tanácsadással is, hozzám fordult egy fiatal doktor, hogy az apukája, ahogy ön is elmondta, a hozzátartozójáról vagy ismerőséről, hogy teljesen befele fordul, nem akar semmit csinálni, kvázi elhagyja magát, mindenféle betegségbe belelovalja magát, stb. És akkor hát mondtam, hogy ez először talán egy pszichiátri, ugye a testi kivizsgálás megtörtént, hogy nem ártana egy pszichiáter is megnézni. Hát persze ez nehéz, mert sokan nem mennek el. Kapott egy enyhe antidepresszívumot ez az idős ember, és utána kikerült ebből a spirálból, tehát most már mozog, vidámabb, jön, megy. Én most nem azt mondom, hogy mindenkinek antidepresszáns kell szedni, de hogy kicsit jobban oda kéne figyelni. Tehát nem természetes az, hogy egy öreg magányosan ücsörögjön benne a lakásába. Ez szörnyű.
De mit lehet neki mondani, mert erőszakkal nem lehet közösségbe vinni. Itt azért valamilyen szinten a közösség és a megosztás az nagyon sokat számít, vagy az aktivitás. Igen. De az igen. aktivitás az nem biztos, hogy azt a fajta magányérzést azt föl tudja önmagában oldani, ami ilyenkor jöhet az időseknek.
Nekem az a tapasztalatom, hogy ha mozgásból adódhat közösség is. Tehát, hogy mit tudom én, ilyen először csak a saját tempójába, utána mit tudom én, néhány ember összeverődve a mentor segítségével, tehát hogy ne ilyen direkt módon történjen, ami régebben volt, hogy hát ilyen nagy tömeges megmozdulások, tehát hogy így óvatosan, így kis lépésekbe haladva szerintem be lehet vonni.
Az ellátórendszer ebben mennyire van benne, illetve mennyire volna szükség egy ilyen értelemben jól működő ellátórendszerre, mert hogy nagyon sokan szerintem nem is tudnak ezekről a lehetőségekről, nagyon sokak számára talán nem elérhető anyagi, egyéb nem, okokból.
Itt nincs anyagi. Minden kerületben van ilyen egészségfejlesztő iroda. Persze lehet, hogy nem jól hirdetik, vagy nem eléggé hirdetik, teljesen ingyenes programokat hirdetnek, és ez a fajta aktivizálás is ingyenes, tehát ez nem kerül senkinek pénzbe. Itt az alap az,
de hogy arra a fajta támogatásra gondolok, amit mondjuk egy mentálhigiénés szakember tud nyújtani, vagy egy terápiaszerű folyamat tud nyújtani. Hát,
én a 11. kerületben lakom, ott rendszeresen hirdetik például a mentálhigiénés segítségnyújtást. Én nem ott dolgozom másik kerületben, de tehát internetet már majdnem mindenki használ, tehát két kattintással ezek megtalálhatók. A probléma az, hogy az idős emberek többsége már nem akar mozdulni. Tehát itt nem arról van szó, hogy nincs lehetőség, nincsenek kihívások, hanem nagyon sokan tényleg befelé fordulnak, és ezt nem kéne feltétlenül hagyni. Nem erőszakolni kell, mert az valóban nem jó.
Tehát gyakorlatban az, ha jól értem, akkor működik, hogy valaki x évesen nem tud szembenézni egyedül, vagy nehezen néz szembe a halálával, a halálfélelmével, és akkor elmegy egy mentálhigiénés szakemberhez, és akkor ott segítséget kér. Tehát ez mennyire életszerű?
Igen, ez egy kicsit olyan művinek tűnik, de először is azt szeretném mondani, hogy ezt én nem általánosítanám, hogy mindenki retteg a haláltól, amikor öreg lesz, mert nagyon sokan, és erre is végeztünk kutatást, tehát hogyha összehasonlítjuk a fiatalok és az idősek halálfélelmét, akkor a fiatalok halálfélelme jóval magasabb, mint az időseknél. Ezt több ezer fönn végzett vizsgálatok igazolják. Ennek oka pedig az, hogy az idősek már nagyon sok olyan helyzettel találkoztak életük folyamán, ami most nem azt mondom, hogy megbarátkoztatja ezzel a helyzettel. Először is voltak fájdalmaik, voltak betegségeik, voltak kórházi felvételeik, érti? Tehát, hogy míg egy fiatal retteg a fájdalomtól, az idősebb már jóval kevésbé, mert megtapasztalta. Elkísért hozzátartozókat, meghaltak sokan a környezetükbe, tehát egy kicsit adaptálódik ehhez a helyzethöz. Amennyiben valaki halálosan retteg a haláltól 80 évesen, az egyrésztről megérthető, másrészt meg azért lehet, hogy ott valami, tényleg valami mentális probléma is van a háttérben, mert nem általános. Tehát, hogyha leülök egy 70-80 évesekből álló társaságba, akkor nem ez a téma, hogy jaj, gyerekek, meg fogunk halni, úristen, szóval ez olyan valami.
Említettük már, hogy a halál mindenképpen tabu. Mi az oka ennek a tabunak? Én egy kicsit gondolkodtam azon, hogy milyen dolgokra szoktuk azt mondani, hogy tabu. És akkor nem tudom, hogy két részre lehet-e egyáltalán bontani, de két aspektusa mindenképpen van. Tehát az egyik az, hogy valami rettenetes, szörnyű bűn. Olyan dolog, amiről beszélni sem szabad.
Igen.
És aztán a másik meg, ahogy ugye, amiről nem szeretünk beszélni, de hát arról meg valószínűleg azért nem szeretünk beszélni, valami vagy óriási bűn, vagy valami olyan dolog, amivel nem akarunk szembesülni.
Hát valami megszentelt és érinthetetlen dologról is mondták, hogy tabu, tehát hogy
igen.
Tehát, hogy több értelmezése van. És mondjuk így a halottak napja környékén nekem mindig furcsa az, hogy ilyen felmagasztosult hangon beszélünk erről a témáról, ami erősíti a tabut. Tehát, hogy nem a, mint ahogy mi most hétköznapi módon beszélünk, de sokszor tapasztalom azt, hogy a médiában ilyen kicsit erőltetett, méltóságteli hangon beszélünk, ami egy eltávolítás jelent, nem tudom, világos-e. Tehát, hogy nem, ez is azt mutatja, hogy ez nem olyan természetes dolog, hogy erről beszélni lehet. Hát a legtöbb ember nem is akar erről beszélni. És hát ezért aztán például a gyász kérdése is egy nagy tabu. Nem tudom, hogy erről érdemes-e beszélnünk.
Fogunk beszélni. Igazából én olyan szempontból próbáltam kétfelé osztani a beszélgetést, hogy először a haldoklóról és aztán a gyászolóról beszélgessünk, de ide a haldoklóhoz még, és ugye ez már kapcsolódik a gyászolókhoz is, tehát hogy nem lehet, hogy az a, tehát hogy a fájdalom, nagyon nagy fájdalmat okoz a halál általában, és hogyha valamiről nem akarunk beszélni, akkor a fájdalom az, és nem akarunk szembesülni a fájdalommal, és talán emiatt tereljük, vagy próbáljuk ezt elkerülni. Mert ha beszélnénk róla, akkor fájna.
Hát ez nagyon érdekes ez a felvetés, amit mond, de egy kicsit a nemi kérdésre helyezném a hangsúlyt, hogy a férfiak gondolkoznak úgy, hogy nem akarnak beszélni a halálról, mert az nagyon fájdalmas. Nőknek is nagyon fájdalmas, de a nők meg mindenkivel megbeszélik ezt, ha meghalt egy szerettük. Tehát, hogy alapvetően más attitűdje van a férfiak halálhoz való viszonyának, illetve kommunikációjának, tehát valószínűleg belül ugyanúgy éreznek a férfiak és a nők is, de a férfiak inkább magukban tartják, nem beszélgetnek róla. De
egyébként is van egy ilyen elvárás, nem, hogy az érzelmeket nem szabad annyira kimutatni, nem szabad összetörni.
Igen. Tehát, hogy a férfiak magukba tartják, a nők pedig boldog-boldogtalan, hát most egy kicsit túlzással mondom, mindenkinek elmondják az érzéseiket. Úgyhogy, tehát a halállal kapcsolatban ezért nem mondanám azt, hogy úgy amblok nem szívesen beszélünk róla, mert hogy tapasztalatom szerint, igen, vannak sokan, akik beszélnek róla, de jóval kevesebb a férfiak között az, aki beszél erről, hogy meghalt a hozzátartozója, hogy ő mit érez, tehát hogy ez a tapasztalat.
Nem csak férfiak, szerintem nők között is van egy olyan fajta elvárás, ezt a gondolatmenetet folytatva, hogy ez egy intim dolog, ez nem tartozik másokra, ez nem tartozik a külvilágra, és van egy olyan fajta belső késztetés is talán, ami már ilyen kulturális, társadalmi eredetű, hogy erősnek kell lenni, hogy a halál, bár nem beszélünk róla nagyon sok tekintetben, de hát mégiscsak az élet teljesen természetes része, és hát nem szabad összeomlani attól, hogy valaki meghal, mindenki meghal.
Igen, de itt egy pillanatra azért megemlíteném, hogy nem mindegy, hogy milyen halálról van szó, mert hiszen, hogyha egy balesetről, vagy egy tragédia, tehát egy
váratlan
halálról van szó, vagy valaki az utcán lát egy iszonyatos helyzetet, hogy valakit elütött a villamos, vagy a fejére esett valami. Erről mindig látványosan beszélnek az emberek, megjelenik televízióban, média, különböző csatornáin. Tehát, hogy viszont, ha valaki betegségben haldoklik, és szép csöndben elalszik, mert általában ez a jellemző, akkor az arról nem beszélnek. Tehát, hogy a szenzációsabb, vagy ha valaki híres ember hal meg, az mindig nagy visszhangot kap meg az ilyen tragédiák. Tehát, hogy attól függ, milyen halálról van szó, mert a csendes betegség végi halálról senki különösebben nem.
A segítői munkában mi az alapvető különbség, vagy mi a különbség a viszonyulásban ezek között az eshetőségek között? Tehát, hogy valaki idősen, betegen elalszik, és úgy hal meg, vagy mondjuk talán a másik véglet, amire nagyon sokan azt mondjuk, hogy az szinte felfoghatatlan, hogyha valaki a gyerekét veszíti el váratlanul.
Hát nem tudom pontosan, mire gondol, azért hála Istennek nagyon kevés gyerek hal meg betegségben, viszont az idős emberek általában valamilyen betegségbe halnak meg, tehát hogyha arányokat lehet vonni, akkor azt tudom konkrétan, hogy például 200 gyerek hal meg Magyarországon daganatos betegségbe, és 33 ezer hal meg a felnőttek közül daganatos betegségben. Legtöbbjük idős ember. Tehát, hogy egy gyereket elveszíteni, az borzalmas tragédia, de általában, ha ezt a 200 gyerekvesztességet említem, ez nem egyik napról a másikra történik, hanem itt évekről van szó sokszor, tehát egy betegség folyamatról, aminek...
Most nem feltétlenül csak betegségre gondolok, baleset is lehet.
Hát, tehát a baleset, a hirtelen a halál...
És hirtelen
a váratlan elveszik. Hirtelen halál az a... hozzátartozók számára sokkal feldolgozhatatlanabb helyzet, mint az, hogyha tud adaptálódni, tehát hogy hosszú idő alatt tudatosul benne, akár mondják, akár nem, hogy mi fog történni. Tehát, hogy egy tragédia örök életre lelkileg eléggé megnyomorítja az embert. Nem azt mondom, hogy nem tud kimászni belőle, de általában komplikált gyászt okoz.
És ebben hogy lehet segíteni? Mi az a gyász folyamat, amit optimálisnak lehet mondani, és ebben hol tartunk, ha lehet ilyet mondani általában? Tehát az emberek hogyan gyászolnak, és hogyan kellene mondjuk gyászolniuk?
Uh-huh. Hát itt nem is hát egyrészt beszélünk persze arról, hogy hogyan gyászolnak, de nagyon befolyásolja a gyász módját a környezet. Ahogy ön is említette, hogy mit várnak el a környezetben. Ami a legjellemzőbb az, hogy essen rajta túl mindenki mielőbb. Tehát, hogy ez ilyen idézőjelbe. Tehát általában a temetésig mindenki türelmes, megértő, empatikus, támogató. A temetés megtörténte után, meg szétspriccelnek az emberek, és ő a gyászoló egyedül maradt.
Tehát ez az élet megy tovább.
Jönnek a közhelyek, hogy az élet megy tovább. Volt olyan páciensem, akinek 2 hónappal a férje halála után azt mondták, hogy miért nem mész férjhez. Tehát teljes értéketlenségbe és türelmetlenségbe, ingerültségbe megy át. Tehát, hogy ez a jellemző. A gyászoló is ingerült saját magával, ezt általánosan tapasztal, hogy miért nem vagyok már jobban, miért nem vagyok vidámabb, tehát hogy egyszerűen mindenki egyfajta kényszert érez, a környezet is, meg ő is, hogy már essen túl ezen a gyászon, ami nem így működik. És hát persze vannak az elméletben ilyen leírások, hogy milyen folyamaton
megyünk
keresztül.
Feldolgozás.
Ezt mindig összekeverik a haldoklás stádiumaival, de a lényeg az, hogy minimum 1 év az, ami azt a körforgást adja, hogy minden megtörténik nélküle. A húsvét, a karácsony, a születésnap, a névnap, stb. És hát általában ez, amit végig kell élni. Tehát ezt nem lehet sem felgyorsítani. Segítőre nagyon sokszor nincs szükség. Tehát, hogyha valaki tudatosítja magába, hogy időt kell adnia magának a gyászra, és nem sürgetni magát meg. Például mik szoktak történni fiatalok esetében, ha sok olyan páciensem volt, aki elveszítette a párját például, de fiatal volt, akkor elég hamar belemenekül egy újabb kapcsolatba, ami teljesen kudarcra van ítélve, mert még az előzőt nem. Akkor vannak ilyen inadaptív megoldások, hogy volt, aki inni kezdett, volt, aki túlzott edzésbe menekült, tehát, hogy valamit nagyon akar, csak hogy ne kelljen ezzel foglalkozni. De volt olyan is, aki azt mondta, hogy neki nincs ideje leülni és gyászolni. Hát mondom, ez nem így működik, hogy ahhoz külön le kell ülni. Nyilván időt kell adni, de nem ilyen mesterségesen, hogy most leülök a kanapéra és gyászolok, hanem egyszerűen, ha jönnek a gondolatok, jönnek az álmok, akkor hagyni kell. Például az álmok nagyon fontosak, ezt Polc Allen is leírta, hogy a gyászoló álma azért fontos, akár emlékszik rá, akár nem, de ezekre szoktunk emlékezni, mert azt mutatja, hogy álmunkba is dolgozunk rajta. Úgyhogy ez nagyon jó, mármint az álmodás. Sokat kéne beszélni a gyászolónak arról, aki elment. Tehát például a családba lehetne időnként összeülni és emlékezni róla. Ez nem jellemző.
Nem divat.
Nem.
Tehát pedig
nem tudom. Tehát például, hogyha amúgy is van családi összejövetel, akkor miért ne lehetne elmesélni, hogy látjátok, itt ült, ezt és ezt mondta, hogy miért nincs már az a sütemény, ami olyan finom volt, és ez valahogy, ez azt jelzi.
Mert erre sokan azt mondanák, hogy a sebeket felszakítani.
Pontosan,
nem.
Ezt mondják. Holott a hosszú távú gyászfeldolgozást az ilyen emlékezések segítik. Tehát mindenki arra gondol, hogy a rövid távú gyászfeldolgozást ez gátolhatja. Tehát, hogy most miért kell föltépni a sebeket, amikor már kezdünk jobban lenni. Holott, hogyha előre gondolkozunk pár évre, akkor kialakulhat egy rítus, egyre szelídebb. Az elején még lehet, hogy kényelmetlen, de aztán utána meg annál természetesebb. Például nagyon károsnak tartom hazavinni az urnát a lakásba. Ez egy nagy vita kérdés, és a hallgatóimmal is szoktunk az egyetemen erről vitatkozni, hogy hát ennek persze sok oka van, van anyagi oka is, mert nagyon drága egy temetés. De hogy azzal szoktak érvelni az emberek, hogy nem akarok tőle megválni, hogy még itt van velem egy kicsit valamilyen formában. Hát vannak ilyen extrém megoldások, hogy mit tudom én, ékszerekbe teszik be a hamvakat, stb. És azért tartom károsnak, mert nem történik meg az igazi búcsú, amiről beszéltünk a beszélgetés elején, hogy nem csak, hogy nem láttam, hogy meghalt, de még itt van egy valamilyen formában az urnám. Nem történt meg a...
Mit jelent a búcsú, amikor erről beszél?
Hát például nagyon sokszor, most nem így, hogy oda ülök a haldokló ágyához, és azt mondom, hogy búcsúzom tőled, apa. Tehát nem ilyen formálisan.
De most arra gondol, hogy búcsúzom tőled, apa, és nem is fogok rád emlékezni soha többé. Tehát, hogy
nem
lehet elbúcsúzni.
De nem, pontosan ezt mondom, hogy nem ilyen formálisra gondolok, hogy na akkor most búcsúzzunk el, hanem az, hogy amit még az elején említettem, hogy időt szánni arra, hogy odaülni az ágyhoz. Ez a legnehezebb. És ha én ott üldögélek nap mint nap, ez nem nyilván egy-két hétről van szó, tehát nem az, hogy most akkor elvárjuk, hogy hónapokon keresztül valaki ott üldögéljen a haldokló mellett, mert arra nincs senkinek ideje, de hogy legalább egy-két hetet, ha rászán arra, akkor önkéntelenül elkezdődnek beszélgetések. Tehát például, hogy nagyon sajnálom, papa, hogy akkor ezt tettem, azt tettem, és hogy ugye megbocsájtott például. Azért nem úgy kell elképzelni egy haldoklót, hogy örökösen alszik. Nagyon sokszor fönt vannak, még lehetnek teljesen tiszta pillanataik. Amikor beszéltem a méltóság terápiáról, teljesen tiszta tudatú emberekkel beszélgetünk, tehát hogy ez is egy ilyen sztereotípia, hogy a haldokló az mindig csak alszik és nem figyel oda, ez nem igaz. Tehát a búcsúzást úgy értem, hogyha időt szánunk és ülünk mellette, akkor előbb-utóbb kialakul egy beszélgetés, nem fog elhangzani ez, hogy búcsúzom tőled, papa, de ezek a beszélgetések, ezek nagyon értékesek. Mind annak, aki elmegy, mind annak, aki utána gyászolni fog, mert milyen jó, hogy még meg tudtam fogni a kezét, milyen jó, hogy oda tudtam ülni, és sokan ugye ezt nem teszik meg, mert hogy ők úgy akarnak rá emlékezni, amikor még egészséges volt, tehát hogy ezzel nem tesznek jót vele.
Arra még biztosan van időnk, és azért mindenképpen szeretném, hogyha beszélne arról, hogy hogyan néz ki egy optimális gyász folyamat.
Hát ez nem lehet leegyszerűsíteni. Minden gyász folyamat más és más. Ugye említettem...
De ezt talán vannak olyan fázisok, vagy vannak olyan dolgok, amiknek meg kell lenniük valahogy. Most mindegy, hogy milyen sorrendben, vagy...
Hát amit fontos tudni, hogy még akkor is, hogyha 10 évig beteg volt az illető, akit elveszítettem most, akkor is egy sokkot élek át. A sok az egy olyan érzés, mint hogyha egy sűrű ködbe mennék. Tehát nem kell nekem feltétlenül sírni, mert ugye néha azt mondják, hogy nem is sír, akkor
és
biztos...
És van egy bűntudat is, hogy nem tudtam sírni.
És akkor ugye ez
egy... Biztos nem is szerettem.
És holott lehet, hogy sokkal mélyebb, egy ilyen sokba van, az egy pár napig tart, utána általában összeszedi magát, az ember intézi a temetést, és a temetés után jön a legmélyebb gyász, tehát ez általában olyan 3-6 hónap, amikor hát különböző testi és lelki tünetek lehetnek. Az teljesen egészséges embernél is. Például az a meghalt a szerettem szívbetegségbe, akkor én is állandóan azt érzem, hogy valami bajom van a szívemmel. Most csak mondok példát, tehát ilyen pszichoszomatikus tünetek, vagy például látom az illetőt, megyek az utcán, és látom, hogy jön velem szembe, akkor azt mondja a környezetének, hogy hát én megőrültem, mi az, hogy látom. De ugye annyira foglalkozik vele a tudatába, hogy ez nem tekinthető kórosnak. Hát hogyha, mit tudom én, 10 év múlva is állandóan látja, az már egy kicsit fura lenne.
Tehát, hogy elkezdi követni.
Igen. Akkor lehet, hogy nem is halt meg, na jó, csak hülyeskedtem. Na, tehát, és olyan jó fél év után kezd kifele nyitni az illető. Volt olyan páciensem, aki például 6 hónappal a férje halála után megtanult számítógépet használni. Addig eszébe se jutott. Tehát érti, ugye beszéltünk az aktív idősödésről, hogy nyitott valahova, és ezt meg abszolút támogatni kell az ilyen törekvéseket. És úgy általában egy ilyen jó bő év múlva nem zajlik le a gyász. Tehát, hogy sokszor azt mondják az emberek, hogy maga azt akarja, hogy felejtsem el, de hogy akarjuk. Hanem, hogy kicsit úgy szelídül, úgy az élet körül növi a gyászolót. Tehát nem tudom, érti-e, hogy elkezd kifele figyelni, és egyre több minden ingerre reagál nyitottabban. Szóval azért ez a fél év vagy nehéz gyász, ez nem azt jelenti, hogy otthon ül és maga elé mered, mert a legtöbb ember nagyon helyesen visszamegy dolgozni néhány hét után, és az a szerencsés, hogyha megkapja azt a türelmet a környezetétől, a munkahelyétől, hogy ő még gyászol. Ugye ennek most már nincsenek külső jelei, mert azelőtt volt gyászruha, gyászszallag, most mindenki visszaveszi a színes ruhát, ami olyan szempontból nem szerencsés, hogy nem tudják, hogy azért ő még szomorú, és kíméletre szorul.
Gyakorlatilag lejárt az időnk, de miután Minden Szentek és Halottak napja előtt vagyunk, még röviden mindenképpen szeretném, ha beszélni egy kicsit arról, hogy az ilyen alkalmak, az ilyen rítusok, azok mennyiben segítik a feldolgozást, vagy az együttélést ezzel a idézőjelben élménnyel a halál. Mint például a halottak napja az, hogy kimegyünk a temetőbe, gyertyát gyújtunk, hogy ilyenkor jobban gondozzuk a sírokat.
Hát véleményem szerint mindenképpen segít, mert hiszen arról beszéltünk itt most egy órán keresztül, hogy az emberek mennyire hárítják ezt a témát, és legalább van dedikált egy-két nap, amikor a szeretteinket meglátogatjuk ilyen módon, és amikor jön velünk a kisgyerek, akkor mesélünk róla, tehát továbbadjuk a történeteinket, együtt van a család, tehát, hogy én ezt mindenképpen egy nagyon hasznos és szép.
És sok gyereket nem engednek, hogy találkozzon ezzel a dologgal eleve?
Hát igen, de ez is oldódóban van, és azért a temetőben most már kiviszik a gyerekeket, hát hogyha elmegy a temetőbe, akkor látja, hogy teljes nagy családok vannak kicsi gyerekekkel. Nekem is van 5 unokám, mindegyik ott van, tehát, hogy ez azért most már nem tekinthető annyira tabunak.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A mai aréna vendége Hegedűs Katalin, a Semmelweis Egyetem egyetemi docense, Magatartástudományi Intézetének oktatója volt. Én Ignát Márk vagyok, köszönöm a figyelmüket.
Köszönöm szépen.